Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A fehér a tisztaság színe, de lehet a magányé is. Döntéseinkben sokszor magányosak vagyunk. Ferenc pápa interjúja, második rész. Ferenc pápa, a szent év segítse Isten népét, hogy megélje a reményt. A pápa levele Grech bíborosnak, a 2024-es őszi szinódus témáit tanulmányozó csoportok létrehozásáról.
A fehér a tisztaság színe, de lehet a magányé is. Döntéseinkben sokszor magányosak vagyunk. Ferenc pápa interjúja a svájci rádiótelevíziónak, második rész. Folytatjuk annak az interjúnak az ismertetését, amelyet Ferenc pápa adott február elején a svájci rádiótelevízió munkatársának, a Klissé kulturális magazin számára, amely ezt az adását a fehér színnek szentelte. Az első részben a Szentatya a fehér zászlóra, a háborúk befejezésére, a felek közötti tárgyalások mielőbbi megkezdésére buzdított. Ferenc pápa beszélgetés során ismételten erőteljesen felemelte hangját minden háború ellen, leszögezve, hogy a háború őrültség, kollektív bűn, mindig emberi vereség, amely megfosztja a gyermekeket szüleiktől, a fiatal nemzedékeket a jövőtől. A háborúkból a hadipar, a fegyvergyártás húz hasznot, amelynek célja nem az önvédelem, hanem a pusztítás, a rombolás. A műsor témájához, a fehér színhez kapcsolódva a svájci rádiótelevízió újságírója megkérdezte a Szentatyát. Mit jelentett számára, hogy fehér reverendát öltött 2013. március 13-án, azon a napon, amikor megválasztották Péter székébe? A pápa nem gondolt rá, csak a foltokra gondolt, mert ez rettenetes. A fehér vonzza a foltokat, és mint már előzőleg kifejtette, minél fehérebb a ruha, annál jobban látszódnak rajta a foltok. Válaszolva a következő kérdésre, hogy ez érvényes-e jelképesen is, nem csak a fizikai foltokra vonatkozóan, a Szentatya olyan személyekre utalt, akiknek feladata a szolgálat. Gondoljunk egy papra, egy püspökre, egy pápára. Ezekben az esetekben jobban látszódnak a foltok, mert ezek az emberek szép nagy dolgok tanúi, és úgy tűnik, hogy nekik nem lehetnek foltjaik. A fehér ezeli a kihívás elé is állít bennünket, hogy ne legyenek foltjaink, fejtette ki a pápa. De lehetséges-e, hogy valakinek ne legyenek foltjai? Ön mindig mondta magáról, hogy bűnös, folytatta a gondolatmenetet Lorenzo Buccella újságíró. Igen, mindnyájan bűnösök vagyunk, válaszolta Szentatya. Hozzátette, hogy ha valaki azt mondja, hogy nem, akkor téved. Mindnyájan bűnösök vagyunk, és a bűn beszennyezi a lelket. És jelképesen mondhatjuk, hogy a fehéret is bepiszkolja. Amikor a fehérre gondolok, a gyermekekre, a keresztségre gondolok, mindenki fehérbe van öltöztetve, mondta a pápa, felidézve saját első áldozásának emlékét, az arról készült fényképeket, ő is fehérbe volt öltöztetve. Gondolt a gyermekekre, a házasságot kötő nőkre. A fehér tisztaságot, szép dolgokat jelent. A fehér egy erős, nem gyenge szín, hangsúlyozta Ferenc pápa, majd a műsor témájához, a fehér színhez kapcsolódóan idézte egy argentin tangó sorait, amelyik szemére veti egy nőnek, hogy fehér ruhában megy férjhez, holott előtte nem ennek megfelelő életet élt. A tangó így szól. Milyen botrány, hölgyem, hogy fehérbe öltözik, miután vétkezett. Ilyen a népi bölcsesség, jegyezte meg a pápa, majd ismételten hangsúlyozta. A fehér tiszta lelket jelent, egy jó szándékú lelket. Gondoljunk a keresztségre, az első áldozásra. Mind jelképek, amelyek sokat mondanak. Az újságíró kérdésére válaszolva arról is szólt, hogy a fehér színhez fűződő kapcsolata azután sem változott meg, miután pápa lett. Nem veszi észre, hogy fehérbe öltözik, csak akkor, amikor foltokat lát. Nehéz-e a felelősség, amelyet a pápának viselnie kell? Hangzott a következő kérdés. A pápa igennel válaszolt, de hangsúlyozta, hogy nem kell dramatizálnunk a helyzetet. Ugyanis mindannyiunknak van felelőssége az életben. A pápának nagyobb a felelőssége, nagyobb egy államfőnek, vagy egy papnak, egy szerzetes nővérnek, akik a tanúságtétel felelősei. A pápa számára például nagyobb a tanúságtétel felelőssége, mint a döntéshozatalé. A döntésekben ugyanis sokan segítenek neki a Vatikánban, előkészítik, tanulmányozzák a kérdést és megoldásokat kínálnak fel neki. A mindennapi életben azonban nincs ennyi segítség, és a döntések is nehezek. A pápának könnyebb a segítségek miatt, de nagy a felelőssége. A pápának sokan segítenek, de miután egyedül van ilyen fehér öltözetben, mint vonatkozási pont, szenvedhet a magánytól is. Érezheti-e egyedül magát ebben a fehér öltözékben? Kérdezte Lorenzo Buccella, svájci újságíró. A pápa elmondta, hogy vannak nagyon magányos pillanatok, például amikor döntést kell hozni. De ez nem csak ő rá, a pápára vonatkozik. Az egyházi életben ezt a püspökök vagy a papok is érzik. Egy családapa is gyakran érezheti ezt a magányt. Gondoljunk csak arra, amikor gyermekeit érintő döntést kell hoznia. Vagy amikor egy házasság nem működik, és meg kell hozni a döntést, hogy a házas felek külön váljanak. Ezek nagyon nyomasztó döntések. Mindannyiunknak magányos a helyzetünk, amikor döntéseket kell hoznunk. A házasságkötés esetében is. Amikor valaki egyedül van, ezt mondja, így lesz ez egy egész életen át. Ezek nyomasztó döntések, és mondhatjuk, hogy ezek a döntések a magányhoz vezetnek, fejtette ki a pápa, majd a magányt is fehérnek nevezte. A magány fehér. Se nem sötét, se nem fekete, hanem fehér, állapította meg. Majd egy olyan magányról szólt, amely nem fehér, hanem csúnya, és amely annak a sok önző embernek a magánya, akik csak saját magukkal foglalkoznak. Kedves hallgatóink, az interjú ismertetését szombati adásunkban folytatjuk.
Ferenc pápa, a Szent Év segítse Isten népét, hogy megélje a reményt. Az evangelizációs dikasztérium tagjaihoz fordulva pénteken Ferenc pápa a remény Szent Évéről elmélkedett. Az irgalmasság lelkületének népszerűsítésére buzdított a szekularizmus legyőzése érdekében. Amikor az evangelizációt a felkenéssel és az irgalmasság stílusával végezzük, jobb meghallgatásra talál, és a szív készségesebben megnyílik a megtérésre. Ferenc pápa pénteken erre emlékeztette beszédében az evangelizációs dikasztérium evangelizálással kapcsolatos alapvető kérdések szekciójának közgyűlése résztvevőit. A pápa a megfázása miatt beszédét Filippo Campanelli prelátus olvasta fel. Hangsúlyozta, hogy az evangelizáció új megközelítésére van szükség szekularizált és individualista világunkban. Megjegyezte, hogy az elmúlt évtizedekben a szekularizmus hatalmas nehézségeket okozott, amelyek a keresztény közösséghez tartozás érzésének elvesztésétől a hittel és annak tartalmával kapcsolatos közömbösségig terjednek. A pápa megjegyezte, hogy ezeket a negatív hatásokat tovább erősítette az új digitális kultúra, amely egy olyan szemléletet is magával hoz az emberről, amely problémásnak tűnik a minden emberben lakozó igazság keresésére vonatkozóan. Ezért az előttünk álló fő kérdés az, hogy megértsük, hogyan lehet leküzdeni a hit átadásában bekövetkezett törést. Ennek érdekében sürgősen helyre kell állítani a hatékony kapcsolatot a családokkal és az oktatási központokkal. Az evangelizáció lényegét jelentő, feltámadt úrba vetett hit továbbadásához jelentős tapasztalatra van szükség a családon és a keresztény közösségen belül, mint az életet megváltoztató Jézus Krisztussal való találkozás. E valódi és egzisztenciális találkozás nélkül mindig ki leszünk téve a kísértésnek, hogy a hitet elméletté tegyük, nem pedig az élet tanúságtételévé, figyelmeztetett a pápa. üdvözölte a korábbi új evangelizáció pápai tanácsa által 2020-ban kiadott katekézis új direktóriumát, mint érvényes és hatékony eszközt nem csak a kateketikai módszertan megújítására, hanem mindenek előtt a keresztény közösség egészének bevonására. A katekéták döntő szerepét hangsúlyozva Ferenc pápa reményét fejezte ki, hogy a püspökök képesek lesznek ápolni és elkísérni a hivatásokat erre a szolgálatra, különösen a fiatalok körében, hogy csökkenjen a nemzedékek közötti szakadék, és ne tűnjön úgy, mintha a hit átadása csak idősekre bízott feladat lenne. Bátorítalak benneteket, hogy találjátok meg a módját, hogy a katolikus egyház katekizmusát továbbra is ismerjék meg, tanulmányozzák és értékeljék, hogy választ adhasson az elmúlt évtizedekben megjelent új igényekre, kérte a pápa. Ferenc pápa ezután kiemelte, hogy az irgalmasság lelkülete az evangelizációs munka alapvető alkotó eleme. Isten irgalmassága soha nem hiányzik, és arra kaptunk meghívást, hogy tanúságot tegyünk róla, és hogy úgy szólván terjesszük az egyház testének ereiben. Ezzel kapcsolatban rámutatott az irgalmasság misszionáriusai által végzett értékes munkára, amelyet a 2015-ös az irgalmasság arca kezdetű pápai bullával hozott létre, meghirdetve a 2016-os irgalmasság rendkívüli szentévét. A kiengesztelődés szentségének nagylelkű szolgálatával olyan tanúságot tesznek, amely segít minden papnak újra felfedezni a kegyelmet és annak örömét, hogy Isten szolgája lehet, aki mindig és korlátok nélkül megbocsát, hangsúlyozta a pápa. Végezetül Ferenc pápa a 2025-ös Remény szentévének előkészítéséről szólt, amelyet a következő hetekben megjelenő apostoli levélben fog hivatalosan meghirdetni. Remélem, hogy ezek az oldalak sok embernek segítenek majd elgondolkodni, és mindenek előtt valóban megtapasztalni a reményt, mondta a pápa. Megjegyezte, hogy Isten szent népének nagy szüksége van rá. Megköszönte a vatikáni dikasztériumnak a jövő évben Rómába érkező szentévi zarándokok millióinak fogadására tett erőfeszítéseit. Ferenc pápa végül emlékeztetett az ima fontosságára az eseményre való felkészüléshez, amely érdekében 2024-et az ima évének nyilvánította. Újra fel kell fedeznünk az imát, mint az Úr jelenlétében való tartózkodás élményét. Annak érzését, hogy megért, befogad és szeret bennünket, mondta a pápa. Testvéreim, kezdjünk el többet, jobban imádkozni Mária és a Szentek iskolájában.
Ferenc pápa levele Grech bíborosnak a 2024-es őszi szinódus témáit tanulmányozó csoportok létrehozásáról. Közzétették azt a levelet, amelyet a pápa írt Mário Grech bíboros szinódusi főtitkárnak. Benne a 2023. október 28-án elfogadott szinódusi zárójelentésben felmerülő olyan témákról, amelyek további tanulmányozást igényelnek, készülve az idei szinódusi összejövetelre. Erre a célra a szinódusi titkárság felügyeletével tanulmányi csoportokat jelölnek ki, melyek az illetékes vatikáni dikasztériumok koordinálásával 2025. júniusáig dolgoznak majd. A püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének első szakaszát lezáró összefoglaló jelentés számos fontos teológiai kérdést vetett föl, amelyek különböző mértékben kapcsolódnak az egyház szinódusi megújulásához, valamint nem nélkülöznek jogi és lelkipásztori vonatkozásokat sem. Természetüknél fogva olyan kérdések ezek, amelyek alapos tanulmányozást kívánnak. Ugyanakkor a 2024. október 2-a és 27-e között megtartandó második ülésszak idején ezt nem lehet megvalósítani, állapítja meg levelében a pápa, ezért úgy rendelkezik, hogy ezt a feladatot meghatározott tanulmányi csoportokra bízzák. Ez lesz a 2021. október 9-én elindított szinódusi folyamat egyik gyümölcse. A február 16-án kelt pápai kirográfban leírt rendelkezések március 14-én léptek érvénybe, melyek értelmében a szinódusi főtitkárság feladata lesz az illetékes vatikáni dikasztériumokkal egyetértésben ezeknek a csoportoknak a létrehozása, melyekbe minden földrészről hívnak lelkipásztorokat és szakértőket, figyelembe véve nem csak a már meglévő tanulmányokat, hanem a helyi egyházak tapasztalatait is. Fontos, hogy a tanulmányi csoportok valóban szinódusi módszer szerint dolgozzanak, ennek garantálását a pápa Greg bíborosra bízza. Ez lehetővé teszi majd a második ülésszak számára, hogy hatékonyabban összpontosítson az általános témára, amelyet a pápa annak idején kijelölt, és ami most egy kérdésben foglalható össze, hogyan legyünk szinodális egyház a misszióban. A tanulmányi csoportok a második ülésszakon számot adnak addigi tevékenységükről, és lehetőség szerint küldetésüket 2025. júniusáig befejezik. Ferenc pápa úgy rendelkezik, hogy a szóban forgó csoportok a következő 10 témának szenteljék munkájukat az összefoglaló jelentés tartalmának fényében. A keleti katolikus egyházak és a latin egyház kapcsolatainak egyes aspektusai, elősegítve egymás megismerését és a párbeszédet, a növekvő migráció és a keleti keresztény közösségek diaszpóráinak kontextusában. A szegények kiáltásának meghallgatása, vagyis mindazoké, akik kirekesztés, abúzus és elnyomás áldozatai, akár a keresztény közösségen belül is. Misszió a digitális környezetben, mely nem kockázatmentes, de kulcsfontosságú az egyház tanúságtétele számára a kortárs kultúrában, különös tekintettel a fiatalokra. A papi hivatás ajándékának a 2016-ban megjelent Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis rendelkezés felülvizsgálata a missziós szinodalitás távlatában. Szemináriumok és képzési folyamatok, valamint azok kapcsolódása a mindennapi élethez, a liturgikus teológiai, spirituális és fegyelmi örökség. Egyes teológiai és kánoni kérdések a papi szolgálat specifikus formáival kapcsolatban, például a diakonátus megnyitásának lehetősége a nők számára, ennek teológiai és lelkipásztori tanulmányozása. Emellett a világiak részvételének megvalósítása, a papi szentségen kívüli egyházi szolgálatok meghatározása. A püspökök a megszentelt élet és az egyházi csoportosulások közötti kapcsolatokat szabályozó dokumentumok felülvizsgálata a missziós szinodalitás távlatában. A püspök alakjának és szolgálatának egyes aspektusai, különös tekintettel a püspöki jelöltek kiválasztásának szempontjaira, a püspök ítélethozó szerepére, az Ad Limina Apostolorum látogatások természetére és lebonyolítására, a missziós szinodalitás távlatában. A pápai képviselők, apostoli nunciusok szerepe a missziós szinodalitás távlatában. Teológiai szempontok és szinodális módszerek egy közös megkülönböztetésért vitatott doktrinális, lelkipásztori és etikai kérdésekről. A feladat a hagyományos antropológiai, megváltástani és teológiai etikai kategóriák újragondolása, azért, hogy világosabban lássuk a szeretet és az igazság közötti kapcsolatokat, híven Jézus életéhez és tanításához, következésképpen lelkipásztori és erkölcstani vonatkozásban is. Végezetül az ökumenikus úgy gyümölcseinek fogadtatása az egyházi gyakorlatban, vagyis az eukarisztikus vendégszeretet kérdése teológiai, kánoni és lelkipásztori szinten, a különböző felekezetű párok és családok tapasztalata, az úgynevezett független keresztény közösségek jelensége, valamint a pünkösdi karizmatikus mozgalmak újraébredése. A szinódus főtitkárságára hárul a feladat, hogy előkészítse a munkavázlatot és pontosítsa a tanulmányi csoportok küldetését a pápa útmutatásai alapján.
Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Programajánló következik.